az viszont egy sokkal jobb minőségű programot kéne letenni.
A mai beszélgetés zárásaként akkor Farkas urat kérdezem, ön szerint létezhet olyan megoldás, ami a gazdaságnak is jót tesz, és mondjuk a munkavállalók is el tudják fogadni, és akkor arra kérném, hogy egy percünk maradt röviden.
Én feltétlenül úgy gondolom, hogy lehet olyan gazdasági programot kialakítani, amelyben előtérbe kerül az értéktermelés. Mert itt vannak pénzek, például ha a Mercedes gyár kap 100 milliárd forintot a 3000 munkahely létrehozására, ha 3-4-szer ennyi pénzből építenek egy Duna-Tisza csatornát, amelyikben amely megakadályozza az elsivatagodást, és 200-300 ezer embernek munkahelyet teremt, és abból bevétel van, és egy kaliforniai típusú intenzív mezőgazdaságot lehet csinálni, tehát ezek persze középtávú programok. Most tűzoltásról van szó, de itten koncepcionális váltásra van szükség, hogy megtaláljuk az ország adottságainak megfelelő lépéseket, lehetőségeket, mert különben tovább megyünk lefelé, a spirál különben lefelé húz bennünket.
Uraim, köszönöm, hogy a mai napon a rendelkezésünkre álltak. Pataki Péter, az MSOS elnöke, Dávid Ferenc a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, valamint Farkas Péter, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének főmunkatársa volt az elmúlt fél órában a vendégem. 16:00-tól pedig Vicsek Ferenc kollégám folytatja a témát a Megbeszéljük című műsorunkban, mi pedig hamarosan a szolidaritás.hu-t a közlekedés és a hírek után.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Budapesten könnyű átjutni minden irányba, a Flórián téren közepes forgalomra kell számítani. A belvárosban, az Asztóriánál, a Rákóczi úton, az Erzsébet híd és a Blaha Lujza tér felé. A nagykörút forgalma a délutáni csúcs közelettével ugyanakkor, ahogy azt megszokhattuk, egyre erősebbé válik. Kátyúznak az M3-ason a 36-os kilométernél a főváros felé, így sávlezárásra kell számítani. Az M1-es autópályán is le van zárva egy sáv, ott a 66-os kilométernél Hegyeshalom felé, mint ahogy azt napközben is folyamatosan mondjuk, hiszen ott munkálatokat végeznek.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:45 jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Nem vállalna a miniszterelnöki feladatot a jegybank elnöke, de eddig még egyetlen párt sem kereste ilyen felkéréssel, közölte Simor András. Az MNB vezetője egyúttal jelezte, az új kormánynak a nemzetközi gazdasági válság hatásait kellene tompítani. Emellett a magyar gazdaság versenyképességének korlátait kell megszüntetni, amelyről már évek óta szó van. Szerintem mind a két problémára egyszerre kell választ, megoldást találni, de mint fogalmazott, nem hiszi, hogy a jegybanknak részt kellene venni az új kormányprogram kidolgozásában. Nem változott a jegybanki alapkamat, ezt 9,5%-on tartotta a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület nagy többséggel döntött így, de volt javaslat az 1%-os emelésre is, mondta Simor András. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak is, a forint érdemben nem is reagált a lépésre. Gyurcsány Ferenc széleskörű politikai összefogás szorgalmaz, mert a következő 2-3 évben olyan változásokra van szükség, amelyek minden családtól áldozatot követelnek. A miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti beszédében megismételte, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a pártokkal egy nyitott nemzeti kormány alakításáról új kormányfővel és új miniszterekkel. Hozzátette, hogy 2 hét múlva benyújtják a konstruktív bizalmatlansági indítványt, és április 14-én szavazhatnak az új kormányfőről. Orbán Viktor szerint egyetlen megoldás van a jelenlegi helyzetben, vissza kell adni a választópolgároknak a döntésjogát, és minden más forgatókönyv komoly kockázattal, valamint gazdasági veszteséggel jár. A Fidesz elnöke hozzátette, hogy egy országot nem lehet egy bukott párt irányítására bízni, és egy bukott párt nem delegálhat kormánytagokat, nem adhat miniszterelnököt, csak az emberek kárára és akarata ellenére, mondta az ellenzéki vezető. Nem szavaztak a parlament felosztásáról az országgyűlésben. A Fidesz kezdeményezése nem került napirendre, mert a házszabálytól való eltérés nem támogatta az MSZP és az SZDSZ, közölte Szili Katalin a házbizottság rendkívüli ülése után. Az országgyűlés elnöke hozzátette, hogy a javaslatot lehetne normál mederben tárgyalni, leghamarabb 2 hét múlva, de ahhoz a Fidesznek módosítani kellene az eredeti indítványt a benne megszabott dátum miatt. Idén még 2-szer lesz munkanap áthelyezés a március végi után. Az augusztus 20-a után következő pénteki pihenőnapot augusztus 29-én szombaton kell ledolgozni. A december 24-i csütörtököt pedig 19-én az előtte lévő szombaton, közölte a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Most szombaton a január 2-i pénteki pihenőnapot kell ledolgozni, a korábban kijelölt január 10-e helyett. Akkor az ukrán-orosz gázvita miatt nem volt végül is munkanap. Megszűnik a traumatológia Péterfi Sándor utcában a fővárosban, mert a kórház Fiumei úti részlegébe költöztetik az osztályt. Az új helyen péntektől fogadják a betegeket, közölte Budaházi Emil, a kórház főigazgatója. Hozzátette, hogy a két intézmény egyesítésekor az volt az egyik cél, hogy a pár száz méterre lévő két kórház traumatológiáját egyesítsék, és csak az egyikben működjön ez az osztály. A költözéshez át kell alakítani a baleseti központban a műtőket és a vizsgálókat, ez a munka azonban a héten befejeződik. Borongó, sok helyen esős, szeles időre számíthatunk, és a hétvégéig általában marad a változékony, szeles és hűvösebb időjárás. Szombattól kezdődhet majd tavaszias felmelegedés. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Tudáspotenciál regionális összefogással így lehetne jellemezni a doktor tudáskabinetet, amely bár elsőre talán egy kicsit furcsa hangzik, a megfejtése azonban egyszerű. A doktor ugyanis a délalföldi regionális rövidítése. A részletekről beszélgetek a következő percekben Dékány Imrével, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának elnökével. Jó napot kívánok!
Kezdjük sokkal!
Hogyan jött az ötlet, hogy régiós együttműködésben szervezzék a tudást? Mitől lehet ez több a korábbi gyakorlatnál?
Tulajdonképpen a regionális tudásközpontok kialakulása egy korábbi 3-4 évvel ezelőtt indított egyetemi pályázat, úgynevezett egyetemi tudásközpont, regionális egyetemi tudásközpont megalakításával indult, amelyet annak idején az MKTH, mint nagy projektet finanszírozott, és a Szegedi Egyetemen 2 nagy tudásközpont alakult, az egyik a Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont, ami főleg az Orvostudományi Kar, Gyógyszerészkar és a MTA Biológiai Kutatóközpontja alakította, de a Természettudományi Kar is részt vett, tehát ez volt az egyik nagy tudásközpont, 2003-2004-ben indult, majd rá egy évvel később indult a Környezet és Nanotechnológiai Regionális Tudásközpont, és ez a két tudásközpont működik most kb. Ez év tavaszáig, nyaráig, és úgy gondoltuk, hogy az előző tapasztalatok alapján ezt a tudásközpontot össze kell fogni, és továbbra is működtetni kell. Úgyhogy nagyon jó tapasztalatok alakultak ki, hogyha összefogtak a régióban a kutatók, akkor bizony sokkal eredményesebben tudtak dolgozni, mint külön-külön a kis laboratóriumban végezték a munkáikat.
És hát ha jól tudom, akkor most 40 ezer hallgatót és több ezer kutatót szeretnének összegyűjteni, ezért ez egy igencsak nagy kezdeményezésnek tűnik, egyetemek, főiskolák, akadémia, szegedi szervezete is tagja a kabinetnek, valamint ha jól tudom, akkor az önkormányzatokat is bevonnák.
Így van.
Kinek mi lesz a feladata, mivel járul hozzá az együttműködéshez például az önkormányzati szektor?
Igen, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy a továbbfejlődés egyik lehetősége az, amit a nyugat-európai országokban és Finnországban, valamint Ázsiában, Szingapúrban, Hongkongban, illetve Dél-Koreában nagyon jól lehet látni, hát a japánok ugye ezt már sokkal korábban megtették, hogy tudásparkok, inkubátorházak épülnek. Na most például erre nekünk itt egy nagyon közeli példa, ahol a szegediek sokat járnak, mert jó kapcsolatunk van a finnországi Turku Egyetemmel, Ott az önkormányzat jelentős hozzájárulást tett telkek és épületek átadásával, illetve új beruházások támogatásával, tehát beszálltak a beruházásokba, hogy ilyen speciális célra, tehát például informatikára, gyógyszerészetre, biotechnológiára alapozva inkubátorházakat hozzanak létre, amelyeket együttesen egy ilyen science park, tudásparkként működtetnek, és hát tulajdonképpen minket is ez a példa vezetett, hogy az itteni kutatói potenciált szervezetten ebben a DR tudásparkban, ugye a Dél-Alföldi Regionális Tudásparkban tudnánk összefogni.
Az önkormányzatok egyébként nyitottak erre a fajta együttműködésre, ennek a támogatására?
Igen, az önkormányzattal állandó konzultációban vagyunk, illetve még bankok és kutatóintézetek szálltak ebbe a szervezetbe, és a továbbiakban is szükséges az önkormányzat támogatása, mert egyrészt a terület, másrészt a közművek, közművel való ellátás, fejlesztés biztosítása, az a önkormányzat nélkül lehetetlen.
Ki mit remél egyébként ettől az együttműködéstől, ki mit profitálhat ebből?
Hát mindenképpen egy szinergikus hatást remélünk mindannyian, akik aláírtuk ezt az együttműködést. Nevezetesen a Szegedi Egyetem karai, a délalföldi regionális kutatóhelyek, főleg a Biológiai Kutatóközpont, a Gabonakutató, a Bajai Főiskola, akár Kecskemét teltőbb területen együttműködve, amely tulajdonképpen szintén a Bács-Kiskun megye és a régióba tartozik. Megvannak jelenleg is az ipari kapcsolatok, ipari partnerekkel, valamint az adott felsőoktatási helyekkel, és hogyha új projektek, új fölkérések jönnek, akkor sokkal nagyobb biztonsággal tudunk pályázni, vagy elvállalni feladatokat, megkötni szerződéseket és azokat teljesíteni, hogyha nem csak néhány kutató saját erejére támaszkodik, és saját műszerparkjára és tapasztalatára, hanem ezt ki tudjuk bővíteni. Tehát úgymond interdisziplinárisan sokkal nagyobb az esély bizonyos feladatok megoldására. Akár legyen ez alkalmazott kutatás, akár egészen konkrétan ipari megvalósítás, szabadalmak, technológiák létrehozására.
Igen, és ezt többször is említették, hogy nem igényelnek plusz forrásokat, hanem inkább a közös pályázatokra helyezik a hangsúlyt. Mit terveznek a felsőoktatásban? Hogyan kapcsolódnak be ebbe a munkába, ebbe az együttműködésbe a hallgatók?
Hát a hallgatók elkapcsolódása az rendkívül könnyen megoldható. Én a saját tapasztalatomat hadd mondjam el, mióta ezek a projektek megvannak, azóta a hallgatóknak azt szoktam mondani, hogy ne menjenek el itt a városba újságot kihordani, vagy a különböző áruházakban reklámokat szolgáltatni a vevőközönségnek, hanem jöjjenek itt az egyetemen, dolgozzanak nyáron is, és örömmel jönnek, megmondom, sorbaállás van, tehát már kérdezik a hallgatók, hogy professzor úr, július-augusztus hónapban lehetne dolgozni. Igen, mert ezek a pályázatokból megvan a lehetőség, hallgatói ösztöndíj kiegészítés címén fizetést kapnak, egy kicsivel jobbat azért, mint az újságkihordásért, és itt dolgoznak. Na most a hasznuk az, hogy ezzel előrébb jutnak a diplomunkája a szakdolgozat készítésben egyrészt, tehát jobban haladnak az ő tudományos munkájukban, amit majd a diplomához kell, vagy később itt maradnak doktorandusznak. Tehát be tudjuk már őket hallgatókorukba kapcsolni a kutatásba, és a legjobbak itt maradnak doktorandusznak. Hát a doktoranduszokra épül tulajdonképpen a tudásban. Tehát ők, akik hajtó motorjai viszik ezt, professzoroknak a feladata pedig hát a téma, jó témáknak a kiadása, indítása és ellenőrzése, és hát a jó publikációknak, illetve a szabadalmaknak a megírása. Tehát ez csak a fiatalokkal megy, csak azokkal lehetséges.
És ha jól tudom, akkor a kamarákat is bevonják ebbe az együttműködésbe, ők a munkaerőpiaci igényeket tudják Igen. esetleg majd képviselni, ez hogyan történik majd?
Igen, hát a Szegedi Akadémiai Bizottság nem olyan rég tárgyalásokat folytatott a Kereskedelmi és Iparkamarával, konkrétan a Csongrád megyeivel, ami azt jelenti, hogy mi megbeszéltük azt, hogy a régióban melyik cégek milyen feladatokat tartanak fontosnak, hogy mi ezeket megoldjuk. Ezeket jelzik az akadémia különböző szakbizottságainak, és a szakbizottságok megnézik, hogy adott pályázatban melyik ipari partnert tudják bevonni, vagy pedig az ipari partner, most már ez gyakori, szerencsére, keresi meg a megfelelő akadémiai csoportot, bizottságot, tanszéket, hogy kedves kollégák, meg kellene oldani ezt a feladatot, tessék, nézzük meg, hogy milyen lehetőség van rá. Például saját példámat tudom elmondani, Kecskemétről két cég is megkeresett itt Szegeden, hogy ilyen is ilyen feladatokat kellene, hallották, hogy mi ezekkel foglalkozunk, és jönnek konkrét feladatokkal, hogy oldjuk meg.
Elkezdték már egyébként a munkát? A doktor Tudás kabinet már az első projekten dolgozik?
Tulajdonképpen ezek eddig is megvoltak, csak ez egy szervezettebb forma lesz. Eddig ugye külön, hogy mondjam, egyes intézmények, cégek keresték meg az egyes tanszékeket, és ennek akarunk egy szervezeti keretet adni, úgyhogy egységesen megkapjuk a igényeket, és mi, például a Szegedi Akadémiai Bizottság tájékoztatja a munkabizottságait, szakbizottságait, hogy ilyen feladatok vannak, tessék, nézzék át, és visszaválaszolunk a kamerának, hogy ne kelljen ezt egyedi, hogy mondjam, tervekre, meg kapcsolatra lebontani, hanem hát ezzel gyorsítani tudjuk az információ áramlást.
Hát amit idáig elmondott, az mindenképpen jól hangzik, és egy ilyen gördülékeny könnyű együttműködésnek tűnik, azonban nem árt azért arról is beszélni, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a magyarok a csapatmunkában, valamint az összefogásban igen gyengék. Egy ilyen széleskörű együttműködés hogyan tud majd összedolgozni, és akár mondjuk esetleg egy jó példával előjárni?
Ez a kérdés, vagy ez a probléma felvetés jogos. Erre azt tudom mondani, hogy vannak ilyen tapasztalatok is. Az első tapasztalat után, tehát az első regionális együttműködések után azonban azt kell mondani, hogy nagyon jól látszik, hogy ez az együttműködési készség a különböző partnerek, tanszékek, karok között mennyire komoly, kik szeretik ezt, kik veszik ezt nagyon komolyan és nagyon jó partnerek, kik azok, akik egyébként, hát hogy mondjam, lazábban kapcsolódnak ebbe a munkába. Most megmondom őszintén, itt a következő lépés az lesz, hogy azok, akik ezt a feladatkört annyira komolyan nem vették, vagy egyszerűen csak pályázati támogatáshoz akartak jutni, és nem sikerült nekik annyira eredményesnek lenni, azokat a következő körben nem fogjuk megkérni erre a feladatra. Így egy koncentráltabb, de úgy gondolom hatékonyabb együttműködést tudunk megvalósítani, és a korábban joggal emlegetett problémát, azt nem tudom, hogy teljesen mellőzni ígérni, hogy mellőzni tudjuk, de biztos, hogy az a probléma, hogy hát nem vagyunk ellen kooperatívak, ez csökkenni fog. Másrészt az élet is ezt ki fogja egyébként kényszeríteni, mert máshol bizony nem nagyon lesznek források, és aki ezekbe bekerül, az haladni fog, aki pedig nem pályázik, az pedig le fog maradni.
Hát akkor jó munkát és sikereket kívánok önöknek. Köszönöm.
Nagyon
a rendelkezésünkre állt. Dékány Imrét, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának elnökét hallották az elmúlt percekben. Egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk.
Kedden este 9-kor Bosszus. Elszabadulás. Április 4-én ezzel a címmel ad műsort a Kabaré Medránó és a Speckó Jednó zenekar a Katona József Színházban. Kamondi Imre bőven taglalja majd a várható eseményeket, s remélhetőleg Rutkai Borit se várjuk hiába. Bencsik Gyula műsorvezetővel várja önöket a szerkesztő Göcsei Zsuzsa.
Klub Rádió. A szabad frekvencia.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klub Rádióban. Interjúk nem hétköznapi módon. Minden szerdán este 9-től. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Nem csak a versenyszféra munkahelyein, de az egészségügyi intézményekben sem tartják be a munkaidőre vonatkozó szabályokat, állította meg az OMMF munkaügyi célvizsgálata. Vendégem a stúdióban Gedeon András, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy ugye közel 20 egészségügyi intézményt vizsgáltak meg. Milyen okból választották ki épp azokat az intézményeket, amelyeket?
Egy célvizsgálat keretében folyt ez az ellenőrzés. Itt a regionális igazgatók részben a régebbi tapasztalataikra hallgatva, a részben pedig találomra hivatalból ellenőriztek egészségügyi intézményeket.
Nagy meglepetések voltak egyébként?
Nagy meglepetésekről nem lehet beszélni, hiszen voltak korábbi tapasztalatok, és ezeket erősítette meg az is, hogy a legnagyobb részt a munkaidővel, szabadságkiadással és az ügyeleti renddel kapcsolatos szabálytalanságokkal szembesültek.
Akkor azt javaslom, hogy nézzük is meg ezeket, és menjünk sorban. Munkaidő, pihenőidő, mit tapasztaltak, hogyan tartják be az intézmények az erre vonatkozó szabályokat, vagy hát akkor a másik esetben hogyan nem tartják be ezeket?
vegyes volt a kép, de hogyha azt nézzük, hogy a munkavállalók mekkora hányadánál találkoztunk jogsértésekkel, akkor a nagyobb részüknél nem tartják be. Nagyjából ez az egészségügyben dolgozó munkavállalók, ellenőrzött munkavállalók 60%-át érintette.
Hát azért ez mindenképpen magas számnak tűnik így első hallásra. Ügyeleti idő, ez a másik fontos kérdés. Ugye évek óta sok vita volt arról, az Unió is foglalkozott a témával, és az erről szóló szabályozás sem túl régi. Betartják, egyáltalán betarthatóak ezek a szabályok? Mi az önök megítélése erről?
Egy vizsgálat részben arról szól, hogy megnézzük, hogy betartják ezeket a szabályokat, részben pedig arról, hogyha valamilyen joghézagra vagy nehezen betartható szabályra bukkannak, akkor egy visszajelzéssel élünk a jogalkotók felé. Ez a vizsgálat azt mutatta, hogy betarthatóak lehetnek a szabályok, hiszen volt több olyan egészségügyi intézmény, ahol egyáltalán nem találtunk ilyen jellegű szabálytalanságot, sőt, munkaügyi szabálytalanságot sem. Ugyanakkor szembesülni kellett azzal, hogy ez komoly nehézséget is jelenthet egy kórháznak vagy egy egészségügyi intézménynek, hogy el is lássa a feladatát, ugyanakkor a munkavállalóinak is biztosítsa neki járó jogokat.
A rendkívüli munkavégzés ugye szintén egy problematikus pont lehet, ezt tapasztalták, azt gondolom, hogy önök is, vagy úgy tudom, milyen szabálytalanságokat találtak itt.
Összességében megfogalmazható, hogy azokat az akár rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos gondokat, akár a szabadságkiadással, tehát akkor amikor valamilyen módon többlet időt kell töltenie a munkavállalónak a munkával vagy az ügyelettel, ez talán a legelterjedtebb szabálytalanság.
De itt éjjel-nappal dolgozó orvosokról, ápolókról beszélünk.
Így van, olyan esettel is találkoztunk, hogy gyakorlatilag 24-31-2 órája már folyamatosan ügyeletben vagy idézőjelben szolgálatban volt egy orvos, és ilyenkor óhatatlanul felmerül azért az ő felelősségének a kérdése, az ő megfelelő döntéshozó képességének a kérdése.
Ilyenkor mindig felmerül ugye a többletmunka esetében, hogy ez a többletmunka, ez kifizetődik-e az orvosoknak, azon túl, hogy mondjuk a szabályokat betartják-e, vagy nem, hogy mennyit dolgoztatják az orvosokat. Ez ügyben vizsgálódtak egyébként?
Vizsgálódtunk, és nem feltétlenül a túlmunka kifizetésénél találtunk sok problémát, hanem inkább a nem megfelelő mértékének a megállapításánál, vagy a túl magas mértékének a megállapításánál, vagy éppen a szabadság hiányánál. Tehát, hogyha valaki túlmunkát végzett, és ezt megfelelően regisztrálták, és mondjuk stimmeltek is a munkaidő nyilvántartások, és megfelelőek voltak, akkor a kifizetés területén már kevesebb problémával találkoztunk.
Mi a helyzet a munkaidő nyilvántartással?
A munkaidő nyilvántartással kapcsolatos szabálytalanságok nem csak az egészségügyre, más ágazatokra is jellemzőek, hiszen az egyik leggyakoribb jogsértés, tehát itt is hasonló arányban szembesültünk ezzel, itt vagy hanyagul vezetik, vagy pedig nem felel meg a valóságnak az, ami ott található.
Mennyire múlik egyébként az általában a munkavállalón, munkáltatón?
Ezt már utólag a dokumentumok átvizsgálásakor nagyon nehéz eldönteni. Ilyenkor meghallgatjuk nyilván a munkavállalót, munkáltatót, és jobbára azért kiderül, hogy hol történhetett esetleg egy akár tudatos, akár egy kényszerszülte döntés azzal kapcsolatban, hogy valaki többet dolgozzon, mint amennyit a törvény számára lehetővé tesz.
Idáig arról beszéltünk, hogy mennyivel dolgoznak ugye többet az orvosok, ápolók, mint lehetne, vagy mint kellene, vagy mint szabályszerű lenne ez. Hogyha ennyit dolgoznak az orvosok, akkor el tudnak-e menni szabadságra? Az új szabályok szerint ugyanis az aktuális évben kötelező kiadni és ki is venni a szabadságot.
Így van, megdöbbentő tapasztalataink is voltak a célvizsgálat idején, de azt követően is volt olyan osztály, sebészeti osztály, hol nem egy, hanem több olyan munkavállaló dolgozott, aki egyáltalán nem tudott kivenni egy éven keresztül szabadságot. Ez nyilván nem szabályos, és nem fogadható el indokként az sem, hogy ez egy különleges gazdasági érdek diktálta, mert ez esetben tehet kivételt a szabályozás, de itt ez azért nem állta meg a helyét teljes mértékben.
Akkor viszont, hogyha már ezt említette, hogy mire szoktak, vagy előfordul, hogy különleges gazdasági okokra hivatkoznak, lehet-e tudni, hogy mindezek, amiket említett, munkaidő, pihenőidő, ügyeleti idő, rendkívüli munkavégzés, munkaidő nyilvántartás, a szabadságkiadás, amiről eddig beszéltünk, milyen okok állnak mindezek mögött? Mivel szokták magyarázni azt, hogy nem feltétlenül követik a szabályokat az egészségügyi intézmények?
Mi itt elsősorban tényeket vizsgálunk, és ilyenkor nehéz az indítékokra vagy az okokra következtetni, de hogyha megpróbálunk egy kicsit szélesebb látószöggel tekinteni erre az ágazatra, akkor felmerül egyáltalán a szűkös humán erőforrás kapacitás kérdése, felmerül az egészségügyi intézmények
kérdése,
leterheltsége, a munkaszervezés kérdése, amire azért kiváló jó példákat is látunk. Tehát a feladat azért mutatja egy néhány intézmény, hogy nem lehetetlen, de biztos, hogy komoly kihívást ró az adott intézmény vezetésére.
Egyébként mit tapasztaltak a munkaügyi ellenőrök? Az említett hiányosságok általánosak-e, vannak-e például mondjuk régiós különbségek, és mondjuk találtak-e olyan kórházat, ahol minden rendben volt?
Régiós különbségeket nehéz említeni, de talán mondhatjuk, hogy a Magyarország északi részén, észak-alföldi területen volt talán egy picivel több szabálytalanság, de volt olyan intézmény több is, ahol egyáltalán nem volt. És hogyha más ágazatokkal hasonlítjuk össze, akkor nem is azt mondanám, hogy kevesebb vagy több a munkaügyi jogsértés, inkább az, hogy más természetűek, hiszen itt a fekete munka jelenségével kevéssé találkozunk, a bérkifizetés hiánya ugyancsak nem egy jellemző jogsértés, ugyanakkor éppen a munkaidőt érintő, a szabadságot érintő hiányosságok, azok elég gyakoriak.
Igen, mi a gyakoribb? Általában inkább bejelentésre vizsgálódnak, vagy találomra, esetleg előre meghatározott menetrendük van?
A célvizsgálat esetében itt az adott régió igazgató hozott döntést, nyilván hallgatva a régebbi tapasztalataira.
Tehát ahol mondjuk korábban gond volt, ott vizsgálódnak újra, mondjuk egy-két
ezen? Ez mindenképpen egy jellemző döntési alapont, hogy milyen tapasztalatokkal bírnak egy adott szervezettel kapcsolatban.
Hátradőlhet az, akinél mondjuk nem volt korábban szabálytalanság?
Annyiban hátradőlhet, hogy érzékelheti, hogy a munkavállalói azért jobb helyzetben vannak.
És hogyha minden továbbra is ugyanúgy csinál.
De természetesen ez nem jelenti azt, hogy ő akkor már a továbbiakban mentesül az ellenőrzés lehetősége alól.
Gyakori az, hogy bejelentésre mennek ki mondjuk egy adott intézménybe?
Gyakori itt is. Kérdés, hogy mit nevezünk gyakorinak. Az ellenőrzéseknek egy jelentős része itt is és más ágazatban is vagy munkavállalói bejelentésre történik, vagy pedig, ha nem is a munkavállaló, hanem esetleg valamelyik hozzátartozója él egy jelzéssel, hogy amikor azt látja, hogy már napok óta nem látja a hozzátartozóját, férjét, kimerült, nem tudtak elmenni szabadságra, és esetleg azt érzékeli, hogy az illető akár az állásvesztés félelme miatt, akár más okokból nem szívesen tesz bejelentést, nem beszél róla, inkább elszenvedi ezeket a jogsértéseket, akkor előfordul, hogy egy hozzátartozó vagy egy ismerős jelzi.
És akkor önök közbelépnek. Volt olyan, vagy van olyan kórház, ahol mindent rendbe találtak? Záró kérdésként.
Van ilyen kórház, és van olyan egészségügyi intézmény is, ahol tényleg csak minimális, majdhogy nem adminisztratív jellegű problémák kerültek felszínre. Ugyanakkor ezt sajnálattal mondom egy kicsit, hogy volt olyan helyzet is, amikor már nem volt elegendő egy kötelezés a szabálytalanság megszüntetésére, nem volt elegendő egy figyelemfelhívás, hanem egyszerűen már a törvény nem tette lehetővé, hogy eltekintsen a bírságtól az adott régiós felügyelőség.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt a mai műsorban.
Én köszönöm.
Gedeon András, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség szóvivője volt a szolidaritás.hu vendége. Már ennyi fért a műsorunkban, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. A Társadalmi Párbeszéd műsorával közelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától várjuk Önöket. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Burger Lajos, valamint Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
I want to kiss you good morning, then have a cup of tea in bed, tell you the whole curious story that the night put in my head. Oh, I'd be so eager to hear the life you led, just to make this morning a beginning and not an end. But you always leave too early, you always leave too soon, you always leave too early, you always leave.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és